Aktuális.
A stroke során az agy vérellátási zavara okoz működészavart, amely maradandó károsodást eredményezhet, vagy halálos kimenetelő lehet. Két alapvető típusa létezik. Az agyinfarktus, iszkémiás stroke, amely során az agy nem kap elegendő vért. Ez az esetek 80%-ában fordul elő. A másik típus az agyvérzés, vérzéses stroke. Ekkor pedig az erekből kilépő vér károsítja az agyállományt. Ez az esetek 20%-ában fordul elő. Stroke esetén mindössze 4-5 óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy a megfelelő kezeléssel elkezdődjön a keletkezett vérrög feloldása. Minél később kerül a beteg ellátásra, annál súlyosabb állapot áll elő. Maradandó emlékezetkiesés, beszédzavar, az esetek 3/4-ében rokkantság alakulhat ki. Szlovéniában 130 ezer cerebrovaszkuláris beteg van. Évente 4500 ember sztrókot kap. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mai aktuálisban a 20 éves jubileumát ünneplő, sztrókos betegeket felkaroló Lendvai Klubról beszélgetünk. Vendégeink dr. Kepe Lajos, a klub alapítója, akivel egyéb elfoglaltsága miatt korábban rögzítettük a beszélgetést. Stúdiónkban pedig köszöntöm Bojnec Katalin klubelnököt és Orbán Gabrielát, aki hozzátartozóként oszlopos tagja a Cerebrovaszkuláris Klubnak. A műsor házigazdája Cigán Szilvia. A cerebrovaszkuláris, illetve sztrókos betegek új életkezdése valóban egy sajátos út, amelyet járni kell. A gyógyszeres és egyéb kezelés a rehabilitáció után is megértésre és támaszra van szükségük. Ebben nyújt segítő kezet a Cerebrovaszkuláris Betegek Szövetsége, pontosabban az ezen belül működő klubok. Az egyik a Lendvai, amely 2002 nyarán alakult, és az idén ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját. A klub mentora és alapítója dr. Kepe Lajos elmondta.
Én már 20 éve annak, ha jól emlékszem, június 27-én volt az alapító ünnepség. Ennek egy kis előzménye van, körülbelül egy fél évvel előtte, egyszer meglátogatott dr. Radonyi Zsveszna pszichológus, lendvai származású, akit a Ljubljanai Egyetemi Rehabilitációs Intézetbe ismertem meg, amikor ott dolgoztam. Ő is a sztrókos betegek osztályán dolgozott, és úgy említette, hogy épp most alakult meg Szlovéniában a Cerebrovaszkuláris Betegek Egyesülete, és milyen jó lenne, hogyha esetleg nálunk is lenne, ha lenne valaki, aki ezt megalapítaná, vagy segítene ebben. És akkor én ezen egy kicsit elgondolkodtam, és úgy gondoltam, hogy valóban érdemes lenne, hisz az egyesületnek a célja nagyon-nagyon jó, tehát jól megtervezett és hasznos dologról van szó a szélütött betegek részére. Ez körülbelül olyan nyáron lehetett, decemberben szerveztünk egy ilyen ismertető előadást a Lendvai gyógyfürdőben, ahol lejöttek a Ljubljanai Egyetemi Rehabilitációs Intézet sztrókos osztályának a munkatársai, többek között Radonyis doktornő, Acsimovics doktornő, aki akkor az osztálynak a vezetője volt, és ő is volt a Szlovéniai Egyesület alapítója. Aztán még egy vidékünkbeli volt, az akkori főnővér az osztályon, Schreier Amália, Mancika nővér, és lejöttek még a gyógytornászok, a munkaterapeuták, az akkori egyesületnek az elnöke, és a lendvai egészségház munkatársainak egy ilyen ismertető előadást szerveztünk a sztrókos betegek rehabilitációjáról és arról, hogy megalakult a Szlovéniai Cerebrovaszkuláris Betegek Egyesülete, és hogy mi ennek a célja. El kell mondanom, hogy a visszhang jó volt, és akkor ez erőt adott arra, hogy tovább szervezkedjem. Kapcsolatba léptem a Lendvai Egészségház védőnői szolgálatával, készítettünk egy gyors felmérést, hogy körülbelül hány beteg van, illetve egyén a vidékünkön, hányan lennének esetleg alkalmasak vagy hajlandók részt venni a klubban, és amikor ez megvolt, persze keresni kellett megint személyeket, akik még közvetlenebbül közreműködjenek. Egy ilyen klubnak kell egy elnöke, mindent újra kellett kezdeni, keresni kellett ezeket az egyéneket, de azt mondom, hogy szinte nem sok nehézséggel történt, elég simán ment ennek a szervezése, tehát hajlandóak voltak közreműködni, és így nagyon köszönöm a védőnőknek, mert nagyon sokat segítettek. Persze helyiséget is kellett keresni, hogy hol legyenek ezek a találkozók. A lendvai idősek polgárok otthonához fordultam, az akkori igazgatóasszony nagyon készséges volt, és megengedte, hogy ott legyen az alapító ünnepség, és hogy utána is havonta egyszer ott találkozhatunk, sőt, rendelkezésre bocsátotta a tornatermet is, ahol gyógytornát tudtunk kivitelezni havonta a klub tagjainak a részére. Tehát ezek voltak a kezdetek.
Egy klub, egy egyesület célja az, hogy azonos érdeklődéssel bírókat, vagy azonos szükségleteket igénylő személyeket egyesítsen. A sztrókos betegek, ezek egy nagyon különös csoport, olyan szempontból is, mert a sztrók nem egyformán károsítja meg a személyt, és egyszer ön mondta nekem, hogy nem is beszélhetünk betegekről, hanem agyvérzés túlélő személyekről, hiszen nekik meg kell az életük folytatásában birkózni az állapottal. Most milyen tagokat tudtak akkor toborozni, és milyenek voltak a szükségletek?
Így van, a sztrókos betegek, magyarban ezt a kifejezést használjuk általában, és itt magába foglaljuk az agyvérzéses, a szélütéses betegeket is. Bizony megváltozik az életminőségük, de nem egyformán. Attól függően, hogy milyen mértékű, hol történt az agyi érintettség, de biztos, hogy minden egyént valamilyen módon érint, és minden egyénynek valamilyen szinten megváltozik az életminősége, és ehhez alkalmazkodni kell. Fontos megemlíteni azt is, hogy nem csak az egyénnek az élete változik meg, hanem a család, a hozzátartozók, sőt mondhatni a barátok, a szélesebb környezetének az élete is, hisz ez az egyén ezentúl másképp funkcionál, mint addig. Ez lehet, hogy egy komoly mozgáskorlátozást jelent, hogyha ha bénulásról van szó, lehet, hogy csak a keze érintett, és nem tud fölöltözködni, és segítségre szorul, vagy az étkezésnél kell neki segíteni. Nem ritka esetben gondok vannak a beszéddel, a kifejezéssel, vagy a beszéd megértésével, hallás, látás is károsodhat. A mozgáskorlátozottság az egyik legjobban kirívó érintettség lehet, tehát ez a beteg, ha nem tud egyedül közlekedni, akkor fönnáll az a veszély, hogy izolálódik, elmagányosodik. Csak a családban marad, esetleg bekerül az idősek otthonába, ahol szintén szűk körben tud csak érintkezni más emberekkel. Ezért fontos, hogy ezeknek az egyéneknek legyen alkalmuk egy olyan közösségbe járni, ahol hasonlóak vannak. Olyan szempontból is, hogy ezekről a nehézségekről, kinek-kinek ugye más formában, sokszor nehéz beszélni egészséges egyénekkel, hisz az még ha akarja is nem tudja teljes mértékben megérteni, hogy miről is van szó, miért szorong esetleg ez az egyén. Viszont hogyha hasonlóakkal van együtt, akik hasonló problémákkal küzdködnek, nehézségekkel, akkor könnyebben folyik ez a beszélgetés, egymásnak esetleg tanácsot is adhatnak, vagy csak elpanaszkodnak, sőt, elmondják egymásnak a tapasztalataikat, hogyan lehet esetleg könnyíteni, segíteni magukon. Ez az egyik fontos szerep a kluboknak. A másik meg a találkozás, a szociális kapcsolatok kiépítése, újonnan építése, hisz ezek nagyon gyakran megszakadnak, főleg a mozgáskorlátozottság miatt, aztán a beszédkészség romlása miatt. És itt megint egy olyan közeg van, ahol ez szokványos, ez nem feltűnő. Nem kell szégyenkezni ez miatt. Egyébként se kellene, de ilyenek vagyunk. A hibáinkat általában igyekszünk eltitkolni. Persze, hogy nem szeretnénk, hogy van, de hát létezik.
Emlékszem a 10 éves jubileumra, amikor úgy tűnt, hogy egy nagyon bejárodott klubról van szó, amikor már minden úgy működött, mint ahogyan az óra megy, de feltételezem, hogy a legelején azért mégsem volt olyan nagyon egyszerű, és ahogyan nem adtak akkoriban hírt a jó dolgokról, panaszkodni sem szoktak. Mi volt a legnagyobb akadály a legelején?
Olyan nagy akadályokról tulajdonképpen így utólag nem beszélhetek. Tehát készséges volt a védőnői szolgálat, maga a megszervezés az nagyon szépen ment, és kezdetben nagyon magas létszámmal, közel 40 egyén csatlakozott a klubhoz, és itt nem csak olyan egyének voltak, akik önállóan mozgásképesek voltak, hanem kerekesszéken levő egyének, afáziával küszködő egyének. Itt meg kell mondanom, hogy nagyon nagy segítségemre volt akkor az akkor és a mostani idősebb polgárok otthonának a főnővére, Hozián Józsica asszony, aki valóban nagyon készséges volt, és mindenbe segített, főleg abban, hogy az otthonban levő egyéneket nagyon ügyesen beszervezte a klubba, tehát értesítette őket, hogy mikor van a találkozás, megszervezte, hogy akik nem tudtak önállóan lejönni, lehozták őket, ez egy nagyon nagy segítség volt.
A dr. Kepe Lajossal készített beszélgetés második része majd később következik. Kedves hallgatóink, most pedig vendégeim kapnak szót. Még egyszer jó napot kívánok Bojnec Katalinnak és Orbán Gabriellának, és nagyon örülök, hogy itt vannak velem a stúdióban. Bojnec Katalin és Orbán Gabriella is, ha én jól tudom, a kezdetektől tagjai a Cerebrovaszkuláris Betegek Egyesületén belül működő Lendvai Klubnak. Bojnec Katalin elnökasszony saját maga is megtapasztalta a sztrókot. Mi történt?
Hát igen, ez történt 2000-ben, most 22 éve. Egy vasárnap reggel, amikor felébredtem, azt vettem magamon észre, hogy a bal felem le van mélóva. Nem bírtam a kezemmel, nem bírtam a lábammal, úgyhogy nagyon nagy sokkot kaptam, de ez folytatódott egész vasárnap, hogy jó voltam, nem voltam jó. Vittek orvoshoz, vittek Rakicsámba, de mire odaértünk a kórházban, én teljesen magamnál voltam, helyre jöttem, úgyhogy magam lábán mentem be a kórházba, és ez miatt nem fogtak ottan. Hazaküldtek, kaptam valami gyógyszert, ami nem segített, úgyhogy vasárnap éjszaka meg teljesen egy nagy nyomást éreztem az erekme, azután meg nem voltam többet jó, gondolom, le voltam bénulva a bal felemre.
Ezután feltételezem bekerült a kórházba, és kezelés következett.
Igen, hétfőn elküldtem a férjemet Dobronakra, az orvosnőhöz, hogy nekem valószínűleg injekció kell, mert hogy a vérkeringésem nem jó. Amikor a férjem elmesélte, hogy mi történt velem, azonnal a kórház, normálisan ide Rakicsámba, ahol megvizsgáltak, de nem fogadtak be a kórházba, hanem azonnal Mariborba küldtek. Úgyhogy én Mariborba voltam egy hónapig. Ott kezeltek, ott ápoltak minden.
És milyenek voltak a következmények, amikor befejeződött ez az egy hónap és a kórházi kezelés? Hogy érezte magát akkor?
Amikor ez mind befejeződött, én 3 hétre rá, mint én kórházba kerültem, akkor kezdtem ülni, akkor kezdtem a bal kezemet használni, a bal lábamat. Amikor meg hazakerültem, mindig vártam, hogy mehetek gyógykezelésre, hát ez megtörtént, elküldtek Laskóba, ahol nagyon jó élményei megvannak, hiszen mintha a második otthonom volna. Én a gyógyfürdőre mentem mankókkal, de haza mankó nélkül. Úgyhogy ez egy nagyon nagy változás volt, nagy öröm a számomra, úgyhogy ezt, aki nem éli át, ezt nem bírja elképzelni, hogyan van.
Valóban hihetetlen, amikor így elmesél egy sztrókos beteg, hogy mennyire leépítette maga a betegség a sztrók, és utána, amikor így látjuk, hogy teljesen önállóan tud mozogni, mint például Bojnec Katalin is, és akiről én személyesen nem is tudtam nagyon sokáig, hogy milyen egészségügyi problémája volt. Mennyire tudott ön saját maga, hogyan ítéli még, mennyire tudott felépülni, és ugyanolyan lenni, mint azelőtt? Miben maradtak mégis hiányosságok?
Hát mondhatom, hogy így, ahogy én felépültem, köszönhetem a családomnak, akik mellettem voltak, köszönhetem önmagamnak, mert akartam. Mind a két gyerekem Magyarországon tanult. Bennem volt, hogy kell élnem, meg kell gyógyulnom. Hát most annyit veszek én magamon észre, hogy a bal kezemben nem olyan erő van, mint a jobba, ami ehhez jár, én úgy hiszem. Még ha hűvösebb az idő, azt észreveszem, hogy a lábamban az inak nem úgy nyulladnak, mint ahogyan kellene. Uh-huh. Mintha húzódnának. Uh-huh. De különben...
Egyébként, hál' Istennek nincs más
probléma. Nem.
És mégis, hogyha egy visszaemlékszik, melyik időszak volt a legnehezebb? Mikor érezte úgy, hogy na most aztán Katalin tovább nem bírom?
Hát az a vasárnap reggel, amikor én felébredtem, nem bírtam fölkelni. Egyszerűen nem ment a kezem, a lábam. Gondolom a bal oldalam, mert ottan voltam én lebénulva. Akkor az jutott eszemben, jaj Istenem, mi történt. De mindjárt az is eszembe jutott, hiszen édesanyám is, annak is volt sztrókos beteg volt. Ő másodszor, amikor elütötte, akkor meghalt. De én reméltem, hogy kell élnem, gyerekeimet használnak, úgyhogy ez egy rossz állam. Ha visszagondolok, ez egy nagyon rossz állam.
És ön azóta valamilyen utókezelésben is részesül? Tehát van valamilyen gyógyszeres kezelés, amit ez miatt folyamatosan alkalmazni kell, szedni orvosságot?
Orvosságot, igen, a szedett vérnyomásra antidepresszió tablettám van, úgyhogy aszpirint, vérhigyítót, úgyhogy igen, szedett, megtartom. Én úgy gondolom, hogy egyszer megjárottam, többször nem akarok.
Orbán Gabriella ugyan nem személy szerint, ám semmivel sem kevésbé fájdalmas és közeli tapasztalattal rendelkezik. A férje szenvedett sztrókot. Elmesélni, mi történt?
Férjem az 3 hónapig panaszkodott nagy fejfájásokra. Eljárt az orvoshoz, az orvos mondta, hogy ez semmi. És akkor annyira messze jutottunk, hogy mégis elküldtik szemorvos, ahol megállapítta az orvos, hogy valami a háttérben, a látás háttérben nincs rendben, nem. Mindjárt mondta neki, hogy minél előbb menjen kórházba, mert nem lesz jó, nem? Na és úgy volt, ő elment akkor a Rakicsámba, ott volt 1 hétig, és ez a fénykép megállapították, hogy daganat van az agyon. De nem volt ez daganat, hanem a erek, az agyon összegombolyodtak egy valami, mint a pamuk, egy valami, és körül még benyőtt a nyálka. És ez a nyálka, vagy ez a daganat, vagy mi volt, nyomta az agyát, és azért volt fejfájása, nem? Még volt beszélve Mariborra, hogy elviszik oda, hogy még lesz operálva, de egy nap előbb ő bevérzett, nem?
Sztrókos.
Ja, igen. És ő egy hónap elvitték Mariborba, de amikor én odaértem utána, azt mondta az orvos, hogy 1%-ot ad, hogy ő életben marad.
Szóval valóban nagyon súlyos és nagyon komoly volt
igen,
a helyzet.
Komoly volt. Megoperálták első nap, Még a másik nap megint bevérzett, újból operálták, nem? Úgyhogy gondoltuk, hogy valóban nem fogja átélni, nem? Egy hónapig akkor kómába tartották, nem? Egy hónap után, mikor fölébresztették, ő nem beszélt, ő nem járt, ő senkit nem ismert, csak volt, mint egy növény, nem? Akkor még én minden nap önálló voltam, és szerencsére láttam egy hölgyet, hogy az urával ott volt kórházba, és furcsáltam, hogy ő ott van, mikor én jöttem látogatóban, még furcsáltam, hogy ő még ott maradott, mikor én mentem haza, nem? És kérdeztem tőle, és mondja, ja, tudja, amit én egész nap itt vagyok az én férjemmel. Hát gondoltam, hogy ha ő egész nap itt lett, akkor én is itt leszek az enyémmel, nem? Akkor munkahelyemen elintéztem a betegszabadságot, akkor évi szabadságot, akkor megint beteg szabadságot, elmentem orvosra, pszichológushoz, kértem, hogy segítsen, evittem az ő leleteit, hogy valamit írjon nekem, hogy én ott, hogy Mariborba lehetek a férjemmel, nem? Na és úgy is volt. Én 3 hónapig minden áldott nap reggeltől estig ő vele ott voltam.
És ebben a 3 hónapban ön, aki ugye úgymond egész nap figyelhette, ja, láthatta, észlelte, észrevette valamilyen pozitív változást?
Igen, mert ő neki volt egy külön szobája, mert van baktériumot kapott kórházba, és akkor maga volt egy szobába, a logopédus oda járt hozzá, még a fizioterapeutus, nem? És én akkor ott voltam mellette, én láttam, ők mit csináltak, én ezt minden áldott nap jövele csináltam.
Tehát még pluszba.
Igen. Úgyhogy én akkor még tanultunk járni, minden, gondolom, ez a higiénára, ami kellett, fürdistő, a vécitő, ezt mindent, akkor újból kezdtünk tanulni enni. Vittem a ABC-t, tanultuk a betűket, kezdtünk tanulni írni, úgyhogy 3 hónap után, amikor ő hazajött kórházból, akkor úgy volt, hogy elmegy Szocsába, nem? De nem bírt elmenni, mert ő neki egy darab csontot kivágtak a fejéből, és az nem gyógyult be neki, és 4 operációja volt, hogy ezt abszolút bebírták zárni neki, és azután ment. Uh-huh. Úgyhogy én ő, tehát mikor otthon volt, mi ketten írtunk, olvastunk, mi ketten táncoltunk, mi ketten daloztunk, én mindent csináltam vele, amit egy pelinkás gyerektől egy fölnőttig kell csinálni, mondjuk egy szülőnek. Nem?
Bizonyára, hogy az egész dolog mindkettőjük számára rendkívül fájdalmas volt, már olyan, tehát lelki szempontból is, ugye feltételezem, hogyha a férje abban a pillanatban, amikor ugye újból kezdte tanulni az életet, ha így mondhatom, ugyanúgy fájt neki az, hogy ennyire tehetetlen, de mégsem nem tudom elképzelni, hogy melyik volt az a pillanat, öntől is azt kérdezem, amikor a legnehezebb volt, amikor ön beleadott mindent, és nem volt eredménye, vagy amikor látta, hogy mennyire fáj a férjének, hogy nem olyan állapotban van, mint amikor egészséges volt.
Na mondjuk én nekem legnehezebb volt akkor, amikor ő elment Szocsára, nem? 6 hetet kapott, hogy ott erhet, hát a gyógyításra. És ő úgy csináltuk, hogy ő minden pénteken megjött, meg vasárnap elvittük vissza, hogy hétvégén otthon volt velünk, és én nekem nagyon furcsa volt, minden héten, mikor jött haza, mindig több tablettával, nem? Úgyhogy abban 2 napban ő otthon csak feküdt. És akkor én gondolkodtam, mondom, akkor most az ilyen törekvésem, meg még, amit én befektettem ebbe az egészbe, hogy ő olyan volt, ami nem volt, nem? Nem tudom, mondom, most akkor hazajár aluna, akkor ott is nem tudom, mit csinál. És jó, engem akkor hívott, már akkor annyira tudott, hogy hívott telefon, mondja, én eljövök haza, mert én ezt itt nem bírom ki, mondja. Itt én velem senki semmit nem csinál. Nem? És akkor én elmentem föl Ljubljanába, és mondtam az orvosnőnek, mondom, nézze, én nem illen embert küldtem ide, azért inkább akkor jön haza, és én ő vele tovább otthon azt csinálom, amit csinálok.
Kedves hallgatóink, most bizonyára ráéreztek, hogy miért olyan nagyon fontos, hogy a közeli hozzátartozó is beszéljen a sztrókról, mert ha beteget nagyon sújtja a közvetlen hozzátartozókat, a családot, talán még jobban, pláne olyankor, amikor látják, hogy nem úgy van a fejlődés és az állapot helyreállítása, amennyire csak lehet, mint ahogyan lehetne. És most jön egy kellemes kérdés, ezt merem így állítani, milyen az állapota most a férjének?
Az én férjem most nem 100% jó, de mondhatom, hogy olyan 90, igen.
Uh-huh. Ugye 10 évvel ezelőtt még nem volt ennyire jó állapotban, emlékszem.
Nem, hát neki most lesz 10 éve, jövőre lesz 10 éve, hogy ez történt, aha, nem? Úgyhogy...
Egyesületi találkozón tudom, hogy akkor még a lelki állapota nem volt éppen, igen, a legjobb. És most?
Hát ő még nem ebben az állapotban, amiben van, ő ebben nem nyugodott be. Még nem is fog bele nyugodni, még én nem is fogom kényszeríteni, hogy nyugodjon bele, mert ebben nem lehet bele nyugodni. De minden nap nézem, hogy ő boldog legyen. Én viszem, hová ő akar, ő csinál, amit ő akar, sok mindent, ő fönn hegyen, őnek a hegyen mindene, ő ott mindent el is végez, mindent megcsinál, úgyhogy...
Jól emlékszem, hogy a látással volt sok...
Látással még van egy problémája. Aha. Dupla látással van messzire, de az orvosok még mondták, hogy itten segítség nincsen, nem? Úgyhogy, hát most mennyire...
Ugye függetlenül ettől Orbán úrral találkozni szoktunk, sétálni is szokott, tehát ő sem adta gyakorlatilag fel. És mennyire van szüksége az ön segítségére? Miben van most még úgy szüksége? Azon túl, hogy elviszi autóval.
Hát most úgy általában ő mindent megcsinál maga, csak őnek a emlékezettel van problémája, nem? És úgy, hogyha most valakivel találkozik az úton, akkor ő nem tudja, ő ismeri, de nem tudja, hogy ennek most mi a neve, nem?
Hát, úgyhogy csak ennyi.
Nem, még kicsit a jobb keze, jobb kezén azt meg lehet látni, hogy nem az a motorika nem olyan, mint a bal kezén, nem? Uh-huh.
Katalin, önnek miben segítenek legtöbbet a hozzátartozók? Szerintem semmiben, mert sokáig gondolkodik. Oké, okay. A következő kérdésem, ugye, illetve hát már a bevezetőben elmondtuk, hogy a kórházi meg a rehabilitációs kezelés után van, akinél jó, mint ahogyan Katalin mondta, van, akinél nem a legszerencsésebb, mint ahogyan Gabriella mondta. Nagyon nagy szerepe van, ugye látjuk, a családnak, a hozzátartozóknak, és azon lehetőségeknek, amit egy klub nyújt. Bojnec Katalin, konkrétan most hány tagja van jelenleg a Lendvai klubnak, és milyen gyakran találkozgatnak, vagyis hát, ha másképp fogalmazok, mi a lényege ezeknek a találkozásoknak?
Hát a mi klubunknak körülbelül 20-22 tagja van, aki aktív. Hát találkozgatunk minden hónapban, első szerdán. Eddig mindig az idősebb otthonába, de mivel renoválják, újítják, kértem helyet a Lendvai községen, amit jóvá hagytak, úgyhogy már ott volt ilyen találkozunk. Hát ezután itt lesz a korona helyiségben.
Igen, korona.
Úgyhogy hát remélem, hogy továbbra megengedik. Olyanok vagyunk, mindenki kis család. Egyik a másikára hallgatunk. Mindenkinek van, hogyan mondjam, ilyen mit gondol valamiről, amiről beszélgetünk, meghallgatjuk, és akkor találunk egy kintat, úgy mondom, hogy...
Tehát egymással könnyebben vészelik át azokat a problémákat,
igen,
amelyeket,
igen.
Amelyek egyéneket érintenek.
Igen.
Orbán Gabriella, ön szinte minden programban aktívan közreműködik, akkor is, amikor sütni kell, ezt hallottam. És akkor is ott van az összejöveteleken, ezt is tapasztaltam, amikor a férje nem jön el. Hogy?
Ez igaz. A férjemnek az a probléma, amikor többen vagyunk, és többen beszélünk, egyszerre ő nem bírja fölvenni, hogy miről van a szó, nem? És akkor mondja, tudod mit, te csak menjed, már hazajössz, már nekem megmondod, amiről volt a szó. De ilyen más találkákra, kirándulásokra, oda még mindenhova elmegy, igaz?
Szóval ön a férjének a titkárnője is ezek szerint.
Valószínű.
A cerebrovaszkuláris betegek klubjának összejöveteleit, korábbi tapasztalatait, ugye az imént említettem, hogy rögzítettük a beszélgetést dr. Kepel Lajossal, és ő is összefoglalta. Hallgassuk meg, mit mondott.
El kell mondanom, hogy ezek a találkozók akkor is, és most is nagyon jó hangulatban folynak, meglepő módon. Tehát néha úgy elgondolkodtam, hogy valóban szükség van erre. Egy idő után ez a kis csoport tulajdonképpen egy családdá alakult át. Tehát meglepő volt, hogy olyan emberek, akik előtte nem ismerték egymást. Különböző rendőrangú emberek voltak, egyszerűen így mondom, és tudtak kapcsolatot teremteni egymással. Ha valaki nem tudott eljönni, már mindenki kérdezgette, mi történt vele, hol van. Tehát nagyon jó viszonyok voltak, vannak tulajdonképpen az emberek között a klubon belül. Hogy mivel foglalkozunk? A klubnak a tevékenysége szerteágazó. Nagyon gyakran szoktunk különböző ismeretterjesztő előadásokat szervezni. Ezek lehetnek egészségügyi előadások. Nagyon sokszor beszéltünk az egészséges táplálkozásról, hiszen ez nagyon fontos a sztrókos betegek számára, amikor már kialakult és a megelőzés szempontjából szintén. Aztán különböző témájú beszélgetések voltak. Volt ortopéd szakorvos, aki az oszteoporózusról és annak megelőzéséről vagy kezeléséről beszélt. Volt ideggyógyász, aki magáról a sztrókról beszélt. Nagyon jó előadások voltak a pszichológus részéről. Különböző témában itt mindig élénk beszélgetés alakult ki utána mindenki, tehát be tudott kapcsolódni, elmondta a saját problémáját, és a pszichológus asszony tudott tanácsot adni, hogyan tovább lépni a problémán. Aztán más témájú beszélgetések is voltak. Gyakran meghívtuk a környéki kertészeket, akik megpróbáltak olyan növénytermesztésről vagy virágnevelésről beszélni úgy, amit egy sztrókos beteg is el tud látni, akinek mondjuk a mozgása vagy a kéz funkciója nem egészen épp. Aztán nagyon érdekes témák is voltak, beszéltünk a nevetésről, mint terápiás módszerről. Hát ugye nagyon fontos, nagyon sok sztrókos egyén azért lelki problémával is küzd, nem ritka a depresszió ezeknél az egyéneknél, ezért lelkészeket is bekapcsoltunk a munkába. Szerepelt nálunk evangélikus, katolikus, adventista lelkész, akik arra is rávilágítottak a saját szemszögükből, hogy a betegségnek tulajdonképpen értelme is lehet. Aztán hívtunk munkaterapeutákat, akik beszéltek olyan segédeszközökről, amik megkönnyítik a napi teendők kivitelezését. Beszéltünk zeneterápiáról, voltak zenészek, táncterápiáról, hangterápiáról, tehát érdekes, különböző témájú dolgokról beszélgettünk.
Ahogyan így hallgattam, az az ötlet, vagy az a gondolat fordult meg a fejemben, hogy gyakorlatilag, amit ön orvosként minden nap végez, tehát a rehabilitációt, a klub valamilyen módon folytatta, illetve felülépítette.
Igen, végül is ez nagyon fontos, hogy a megmaradó készségeket ezeknél az egyéneknél fejlesszük, vagy legalább fönntartsuk. Ezért nem csak elméleti dolgok vannak ebben a klubban, például szerveztünk tojásfestést húsvétkor, megint abból a célból, hogy a kéz funkcióját, a motorikus készségeket fejlesszük, és itt megint nem az volt a cél, hogy minél szebb tojást vessünk, hanem az volt a cél, hogy az az egyén is, aki nehezen használja a kezét, segítettünk neki, és ő saját maga produkáljon valamit. Itt nem az a cél, hogy művészeti alkotásokat csináljunk. Fontos mindig a klubban a gyógytorna is, tehát a fizikai aktivitás nagyon fontos. Próbáljuk ösztönözni az egyéneket, hogy ezt otthon is csinálni kell, nem csak amikor a gyógytorna óra folyik, úgymond. Egy időben csináltunk rendszeresen járástesztet. Kirándultunk, ez egy nagyon fontos része a kirándulások is, tehát ezek a találkozások, a kirándulások, és főleg azok számára fontos, akik mozgásukban korlátozottak, akik kerekesszéken vannak. Ennek a megszervezése nem mindig egyszerű, de nagyon érdemes ezzel próbálkozni és kivitelezni. Emlékszem, volt egy nagyon szép kirándulásunk a Jeli Arborétumban, így tavasszal, amikor a rotodendronok virágoztak. Ilyenkor külön kocsit szerveztünk a kerekesszékeseknek, egyéneket szerveztünk, akik segítettek az alapellátásban, a pelenkázásban, mert hát erre is ugye szükség van, és nagyon jó érzés volt, amikor hazajöttünk, tehát az elégedettség az emberek arcán, tehát látni, ahogy segítettek egymásnak, ahogy tolták a kocsikat. Tehát ezek nagyon szép élmények voltak, nem a számomra és a résztvevők számára is. Aztán több ilyen kirándulást szerveztünk. Voltunk a Keszthelyen, a Festetics kastélyt megtekintettük. Aztán voltunk a Mozirjei Arborétumba, a Volcsipotoki Arborétumba. Aztán a Lendvai Parkba is kirándultunk, tehát gyalogtúrát szerveztünk a Lendvai Parkba, vagy elmentünk a Bakonaki tóra. Tehát különböző formában próbáljuk ezeket megvalósítani.
Feltételezem, hogy úgy az érintetteknek, hogy nem mondjam pácienseknek, mint azoknak, akik pártfogó tagként, vagy önnek, mint mentorként, szintén feltöltötte az elemeket egy-egy ilyen élmény, egy-egy ilyen kirándulás, és könnyebben tudnak utána megbirkózni a mindennapi problémákkal. Mennyire van a klubnak segítségére a Szlovéniai Egyesület? Van-e itt a klubok közt valamilyen kapcsolat?
Természetesen. Tehát a Szlovéniai Cerebrovaszkuláris Egyesülete, mint fedőegyesületnek nagy szerepe van. Valóban rendszeres kapcsolatot tart a klubokkal. Évente többször közös ülések vannak, megbeszélik a dolgokat. Az anyagi lehetőségeket is megpróbálják úgy elosztani, hogy mindenkinek jó legyen. Ennek keretében történnek az úgynevezett klub a klubhoz való látogatás, tehát ez azt jelenti, hogy egyik klub meglátogatja a másikat, aztán a másik majd viszonozza, itt ugye az úti költséget az egyesület fedezi. Aztán évente van egy úgynevezett összlovén találkozás, ilyenkor az Szlovéniai összes klubja találkozik egy helyen, ilyen találkozás már volt Lendván is, amikor megmutattuk a Lendva nevezetességeit, és egy szép napot töltöttek a klubtagok Szlovénia minden részéről nálunk is.
Mondhatom azt, hogy az ön által alapított lendvai klub 20 éves. Mit jósol neki?
Ami már 20 éve működik, az azt jelenti, hogy életképes. Mikor a 10 éves évfordulót ünnepeltük, akkor az volt az üzenetem, hogy, és tulajdonképpen most is az, hogy a klub lényegében maradjon meg olyannak, amilyen volt eddig is. Szerény, tevékeny, a hangsúly az egymás közti kapcsolatokon legyen, ne annyira a külsőségeken. Persze fejlődni kell, változtatni kell, de a lényeg az maradjon.
Én pedig visszaemlékszem, hogy a 10 éves jubileumkor az volt az üzenete a rendezvénynek, hogy találkozunk 10 év múlva. Hát most találkozhattunk.
Így van. Ugye ez olyan dolog, hogy találkozunk, persze betegségről van szó, érintett egyénekről van szó, de ez az élet, ez van. Nem kívánjuk azt, hogy ebből minél több legyen, sőt, a klubnak egyik feladata az is, hogy a megelőzést propagálja. De szembe kell nézni azzal, hogy sajnos ez a betegség gyakori. És ezért azt szeretnénk, hogy ha már vannak ezek a betegek, akkor minél több számban csatlakozzanak a klubhoz. Persze mindenki számára nem való ez a klub. A klubba el lehet úgy is jönni, hogy eljön, meglátja az ottani tevékenységet, megízleli, megtapasztalja, aztán van lehetőség eldönteni, hogy ez neki megfelel, vagy inkább nem. Nincs ezzel semmi baj, ha mindenkinek nem felel meg. De néha egy kicsit csalódott vagyok, amikor azt látom, hogy a mi vidékünkről az emberek mint egy kicsit jobban visszafogottabbak lennének, mint máshol, és nem csatlakoznak olyan számba a klubhoz, főleg az utóbbi időben, mint ezt esetleg várhatnánk a betegek létszámát tekintve. Persze a Covid is megtette a magáét, de talán nem csak ez az oka annak, ennek. Persze el kell azt is mondani, hogy a hozzátartozók a segítsége nélkül ez nem valósulhat meg, hisz azokat az egyéneket, akik önállóan nem tudnak úgy mozogni, mint előtte, segítség kell nekik, el kell hozni őket, vissza, haza kell vinni őket. Ugyan már ez is működik, hogy a klub tagjai egymást segítenek ebben a fuvarozásban, úgymond, de mindig ez nem megoldható. Tehát a hozzátartozók segítsége nélkül azért ez nem megy. Éppen ezért, mivel a hozzátartozók is érintettek, és ők is tagjai lehetnek ezeknek a kluboknak, sőt, az ő segítségükre is lehet olyan szempontból, hogy esetleg szintén más hasonló helyzetben levőkkel találkoznak, beszélgetnek, tapasztalatot cserélnek, és valamilyen formában ők is feloldják azokat a rájuk nehezedő, ki kell mondani, néha azért terheket, nehézségeket, amik ezzel az új állapottal járnak, és nem csak a betegnek nehéz, hanem a hozzátartozónak is sokszor, és neki is néha szüksége van segítségre, kikapcsolódásra is.
Kedves hallgatóink, zárszóként Bojnec Katalint és Orbán Gabriellát kérdezem meg, hogy mit fűznem még hozzá az elhangzottakhoz. Mi az, ami nagyon jó, és mi az, ami még jobb lehetne a klub tevékenységében, hogy 10 év múlva, 20 év múlva megint itt ülhessünk és beszélhessünk erről. Katalin?
Hát én azt fűzném hozzá, ne szégyeljük a betegségünket, aki sztrókos betegként van, jöjjön a klubba. Itt nincs, én ilyen vagyok, te olyan vagy, itt mindenki egyforma, mindenkit egyformán veszünk, úgyhogy ne szégyeljük, inkább jöjjünk, csatlakozzanak, szeretettel várunk mindenkit. Egymást meghallgatjuk, de még azt is meg kell mondanom, maradjunk ilyen szerények, kicsi a klub, de maradjunk szerények, továbbra is, mint eddig voltunk.
Gabriella?
Hát én is örülnék, hogyha továbbra ez mind úgy funkcionálna, mint eddig, mert valóban az ember valamit tudsz beszélni erről mással is, nem? És szeretném, hogy még többen volnánk, mert mindenkinek valami saját története vagy meséje van erről, és minden szóból tanulni lehet.
És akkor itt hadd említsük meg, hogy ez a műsor ma azért került megszervezésre és elkészítésre, mert a jubileumi rendezvény ezen a héten pénteken lesz, tehát október 14-én 11 órakor a Radomosi Fejlesztési Központban. Én vendégeimnek nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és hogy elkészíthettük együtt az e-heti aktuálist, a 20 éves jubileumát ünneplő cerebrovaszkuláris betegek egyesületén belül működő Lendvai klub tiszteletére. És amint mondtam, vendégeim voltak Bojnec Katalin klubelnök és Orbán Gabriella klubtag, valamint felvételről dr. Kepel Lajos a klub alapítója. A műsor készítésében közreműködött Lebár Teodor hangtechnikus, a házigazda Cigán Szilvia volt. Vendégeimnek köszönöm a közreműködést, hallgatóinknak pedig a figyelmet. A viszont hallásra!
Aktuális.